Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Március 6-án van az Energiahatékonyság Nemzetközi Napja. Ennek célja a tudatos és megfontolt energiafelhasználásnak a megvalósítása. Nyilván nem csak egy nap kellene energiahatékonynak lennünk, hanem az év minden napján, és bár rengeteget beszélünk a klímaváltozásról, a karbonlábnyom csökkentéséről, az energiahatékonyságát még mindig borzasztó káros módon nagyon sokan a spórlással kötik össze. Ez a mai témánk. Bulkai Dénes, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank volt vezető környezetvédelmi tanácsadója, a levegő munkacsoport alelnöke a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
Tisztázzuk most az elején, mit jelent a tudatos és megfontolt energiafelhasználás?
Tudatosan, tehát körültekintően kell felhasználunk az energiát.
De hát mire körültekintően, a pénztárcánkra legyünk körültekintőek?
Hát mi környezetvédők inkább a üvegházi gáz kibocsátásra próbáljuk összpontosítani, de hát ennek össze kell függni a pénztárcával is természetesen. Hát, és ennek van még egy csomó más vetülete is, a importfüggőség, illetve a ellátásfüggőség. De hát a mai világban erről mondom, hogy nem mindenki ismeri ezeket a problémákat.
Az energia hatékonyságot, amint a felvezetőmben is mondtam, nagyon sokan a spórlással kötik össze. Van az energia takarékosság, és van a spórlás. A kettő az egyáltalán nem ugyanaz. Mégis itt Európának ebben a felében a kommunizmus idejéről itt visszamaradt ránk az, hogy ha spórolunk, akkor az azt jelzi, hogy nem élünk jól. Tehát mi nem akarunk spórolni, este is kivilágíthatjuk az udvarunkat, a házunkat, lehet 24 fok a lakásunkban, vagy 23, megengedhetjük magunknak mindezt.
Hát igen, sajnos ebben Magyarországon is ugyanez a helyzet, és a politikusok úgy is érzik, hogy ezzel szavazatokat gyűjtenek, hogyha rezsicsökkentési kampányokat és energiaár támogatásokat adnak a választóknak. Ez zsákutca, tehát ez ellen küzdünk a levegő munkacsoporttal is, és a támogatási rendszerrel is próbáljuk csökkenteni, de hát sajnos ez az igazság, hogy még mindig sokan úgy érzik, hogy attól élnek jobban, hogy pazarolnak mások kárára és a közösség kárára.
Mit jelent ez, hogy mások kárára és a közösség kárára pazarolni? Érzik ezt az állampolgárok? Hogyan lehetne ezt egy példával szemléletessé tenni?
Hát nem a közlekedés a legnagyobb energiafaló, bár mondjuk még mindig 15-20%, de hát ha körülnézünk, akkor az utak tele vannak olyan autókkal, amelyikben egy sofőrül, vagy maximum ketten, és nem veszik igénybe a közösség közlekedést, az egészségünket is rongáljuk azzal, hogy nem gyalogjárunk, vagy kerékpárral. Tehát sok szempontból ez egy káros szemlélet, ami persze főleg az idősebb korosztályra jellemző, hogy mi úgy érezzük, hogy hát a szabadságunk nő, hogy többet fogyaszthatunk. Fiatalok körében már elterjedt, hogy megosztó közlekedés, újrahasznosítás, körkörös gazdaság, de mondom, majd ez szóba kerül.
Igen, szeretném, ha mindenről beszélnénk, de maradjunk még egy picit itt a közlekedésnél. Most azt mondhatja joggal a hallgató, hogy az autójában ülve egyedül, hogy hát az az én zsebem bánja az, hogy egyedül ülök az autómban, üzemanyagot tankolok bele, kopásdíj, biztosítás, úthasználati díj, és a többi, és a többi. Ez mind az én zsebemre megy. Megbírja a zsebem, jól keresek.
Igen, hát ez a szemlélet jellemző manapság. De vannak tudatos közlekedők, akik arra is gondolnak, hogy ezzel ilyen környezetszennyezést, ilyen környezetterhelést okoznak. Egyrészt a üzemanyag hát pocsékolással, vagy felesleges szén-dioxid kibocsátással, de ugyanakkor a erőforrások koptatásával, tehát a autók gyártásához, az utak karbantartásához, az építéséhez szükséges anyagokkal, tehát ennek nincsen, csak a üzemanyag vetülete, ami érdekes, de hát sajnos a szemlélet az nehezebben változik, mint az emberek gondolkodása.
Hogyan lehetnek energiatakarékosak az egyszerű állampolgárok? Tehát melyek lehetnek az első lépései az energiatakarékos életmódnak, vagy ahogy az energiahatékonyság nemzetközi napjának a céljában meg van fogalmazva, a tudatos és megfontolt energiafelhasználás. Az egyszerű állampolgár hogyan tehet ennek érdekében? Mit tehet ennek érdekében?
Az Európai Unióban a háztartások használják fel a energia 40%-át, tehát tulajdonképpen a háztartás a legnagyobb energiafogyasztó, és hát ott tudunk a leginkább tudatosan viselkedni a vásárlásainkkal, például, hogy már megvannak ezek a címkék a hűtőszekrényeken, a sogatógépeken, stb. Villanykörtéken, lámpákon, tehát ezeket figyelembe vessük, ugyanakkor nem biztos, hogy lecseréljük a meglévő berendezéseinket csak azért, hogy hatékonyabbat helyezünk üzembe, de előfordulhat, hogy ha úgyis ki kell cserélnünk, akkor érdemes energiahatékony berendezéseket vásárolni. Hát a fűtés ugye a legnagyobb energiafelhasználó, ebben is lehetünk tudatosak, tehát nem légkondicionálót kell vásárolni, hanem lehet árnyékolni, lehet a sötétítő függönyt behúzni, hogyha nagyon süt a nap, vagy éjszakára, amikor hideg van, az is egy szigetelő réteg. Tehát a viselkedésünkkel, a szokásainkkal tudunk energiatakarékosan élni. És ez nem azt jelenti, hogy a kényelmünket feláldozzuk, hanem az, hogy gondolkodunk. Nagy lakásoknál érdemes szakaszosan hűteni az egyes helységeket, tehát ahol tartózkodunk, azt érdemes hűteni, és nem az egész lakást. Sok ilyen apró intézkedéssel lehet változtatni. Hát az igazi megtakarítás természetesen a lakás felújítás. És itt nem tudom, hogy szóba kerül-e, de vannak azok az új épületekre és az épületekre kidolgozott szabványok, az ABCD kategóriák, amit az új épületeknél figyelembe veszünk, de az épületünk többsége meglévő épület, és ezeknek a renoválása, ez egy nehéz ügy. Most fejeztünk be egy projektet, a RenoHub projektet, ahol kiderítettük, hogy igenis értékesebbek azok az épületek, amelyek energiahatékonyak, tehát érdekében áll az embereknek és a kölcsönadó bankoknak is az energiafelújításra költeni. És azt is kiderítettük, hogy a felújításnak a legnagyobb hátráltató az információ hiány, a bizalom hiány, ezért a projekt keretében a Renopont-nak nevezett tanácsadó irodákhoz létesítettünk, hát sajnos csak 5 iroda létesítésére volt eddig lehetőség, de ezt próbáljuk folytatni, ahol tanácsot tudunk adni azoknak, akik szeretnék felújítani, vagy rendbehozni, energiatakarékossá alakítani az otthonukat.
Mit jelent ez, hogy felújítani, energiatakarékossá tenni az otthon? Tehát itt a nyilászárók cseréjére kell gondolni, szigetelésre, a fűtés-hűtési rendszer korszerűsítésére, mert hogy ez azért pénz?
Igen, hát mindegyikre. És hát az a másik veszőparipánk, hogy nem csak a alacsonyan csüngő gyümölcsöket kell leszakítani, hanem egy tervet kell kidolgozni egy komplex felújításra, és erre most indult egy újabb projektünk, a Renault Invest, majd megadom ezeknek a weboldalát, hogyha valaki akar nézni közelebbről. A Invest Stage, tehát szakaszos felújítás, sikerült meggyőznünk bankokat arról, hogyha egy kölcsönvevőt már megismernek, akkor érdemes akár 3-4-5 évre elhúzódó felújítási programot finanszírozni, amiben mindent tudnak finanszírozni, tehát a tetőszigetelést, a padlószigetelést, a falakat, a nyílászárókat, természetesen a energia, tehát a kazánokat, az energiaellátó rendszereket. De hát ezt mondom, egy kísérleti program, amit most indítottunk.
Azt mondta ön, hogy az információ hiány az egyik legnagyobb akadály. Az energia hatékonyság népszerűsítésében, tehát az oktatásnak kell kiemelt szerepet biztosítani?
Mindenképpen, igen. Tehát mi a levegőmunkacsoportban pár kollégával járunk ki iskolákba, általános iskolai gyerekeknek felvilágosítást adni, vagy hát tanítani, és ők aztán továbbadják a szüleiknek, nagyszüleiknek, úgyhogy ez egy nagyon jó módszer, csak hát sajnos nem általánosan elterjedt. De a tanárok, pedagógusok is nagyon lelkesek és hívnak bennünket, úgyhogy megvan az érdeklődés. Régebben volt energetikus képzés Magyarországon, és hát Romániában is tudom, hogy rengeteg energetikus képestek. Manapság ez már kiment a divatból, illetve most újra elkezdtük. Például a Szegedi Egyetemen elkezdtünk energetikusokat képezni, mert szakember hiány van, tehát nem tudjuk, hogy kihez fordulhatunk független tanácsért. Nyugati országokban ez még fejlettebb, Hollandiában, Írországban az állam finanszírozza a tanácsadást. Tehát tulajdonképpen mielőtt még belekezdenék egy felújításba, vagy egy energiatakarékossági beruházásba, ingyen kihívhatok szakértőt, aki tanácsot ad, független tanácsot ad, tehát nem a saját portikáját árulja, hanem tényleg egy szaktanácsot ad. Ezt szeretnénk Magyarországon is elérni, és hát gondolom, hogy Romániában is fontos lenne, hogy független tanácsadókhoz tudjanak fordulni az emberek.
Igen, és itt értünk el oda, hogy összeér a történet, tehát hogy mennyire múlik az állampolgáron, és mennyire múlik az államon az energia hatékony életmód, tehát a tudatos és megfontolt energia felhasználás. Tehát mindent megkap az állampolgár az államtól annak érdekében, hogy energiatakarékosan élhessen?
Hát nem kapja meg, de hát az állampolgár választja a politikusokat, a képviselőket, úgyhogy az állampolgárokon múlik, hogy kiket választ, vagy milyen programot választ, milyen programot követ a politikusoktól. És hát még a jó indulat sem mindig elég. Itt Magyarországon van ez a zöld programja a Nemzeti Banknak, a zöld hitel támogatás vagy garancia, ami szép szólam, de a kereskedelmi bankok még nem vették át. És hát egy csomó területen, mondom, az egyik dolog az, hogy az államot meggyőzni, és akár kényszeríteni arra, hogy csoportosítsa át a forrásait, az erőforrásait, a másik pedig az, hogy az állampolgárok is értessük, vagy hát tudatosan végezzék ezeket a beruházásaikat, ezeket a életmódváltoztatásokat, amihez hát tanácsra vagy kampányra van szükség. Egyébként Magyarországon a fűtéssel kapcsolatban most van egy kormányprogram, hogy fűts okosan kampány, ezt is meg lehet nézni az interneten. Rengeteg jó tanácsot lehet kapni egy kormány oldalról is, tehát van fejlődés, vagy van változás, de hát természetesen nagyobb hasznolna a kormánynak abból, hogyha értelmetlen beruházásokra költi az adónkat, és azt vitoktathatja. Tehát nekünk állampolgároknak kell kiharcolnunk azt, hogy értelmes dolgokra költse a kormánya adópénzünket.
Bulkai Dénes az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank volt vezető környezetvédelmi tanácsadója, a levegő munkacsoport alelnöke a mai napra kész vendége, az energiahatékonyság nemzetközi napja alkalmából beszélgetünk a tudatos és megfontolt energiafelhasználásról. Ha már ott tartunk, hogy mit ad és mit nem ad az állam az állampolgárainak az energia takarékosságra való nevelésért, vannak az energia szegénységben vagy energia kiszolgáltatottságban élők, vagy ha úgy tetszik, rászorulók, Romániában is, illetve Magyarországon is, ugye most az van, hogy kompenzációban részesülnek, tehát olcsóbban vásárolhatnak energiát. Ez mennyire hatékony ez a támogatási rendszer? Tehát így kell támogatni a rászorulókat, vagy pénzzel kell támogatni inkább a rászorulókat, az energia szegénységben élőket, vagy pedig sokkal inkább meg kellene tanítani őket energiatakarékosan élni. Itt a romániai energia szabályozó hatóságnak az alelnökének volt egy igencsak fontos kijelentés ezzel kapcsolatosan. Ő azt mondta, hogy nem halat kell adni az állampolgároknak, hanem meg kell tanítani halászni őket. Aztán nyilván kiforgatták ezt a kijelentést, és megpróbálták ellene felhasználni, de hogy én ebből azt értem, hogy nevelni kell az energiaszegénységben élőket a támogatás mellett.
Teljes mértékben egyetértek, én is szoktam használni ezt a kínai közmondást. A másik az, hogy az energiatakarékos megoldásokat kell támogatni. Tehát én nem vagyok az állami támogatás ellen, támogassák a szegények kapjanak ingyen vagy kedvezményes energiafelújítási vagy akár energiatakarékos berendezések vásárlására pénzt, de hát természetesen a energiapazarlást támogassuk olcsó tüzelőanyaggal vagy olcsó energiával.
Beszéltünk itt már arról, hogy az energia hatékonyság az nem csak a mi javunkra van, hanem az egész közösség javára van. Melyek a társadalmi előnyei az energia hatékonyságnak? Itt említette ön fél szóval a körforgásos energiát.
Igen, a körforgásos gazdaság, tehát hogy újra hasznosítjuk a különböző anyagokat és berendezéseket. Hát ennek van társadalmi hatása, hogy a csomagoló anyagok, az egyéb újrahasznosítási lehetőségek. A másik pedig az importfüggés. Tehát most van egy érdekes projektem, hogy a csendes óceán mélyéről próbáljunk nikkelt és más ritka fölfémeket bányászni, mert hogy nem akarunk Kínától függeni, és Európában pedig nincsenek, Amerikában sincsenek ilyen nyersanyagok. Tehát ennek geopolitikai jelentősége is van. Ugyanakkor, ha kevesebb akkumulátort használunk, és telefont, és kompjútert, akkor kevésbé, hogy újra hasznosítjuk ezeket az anyagokat, akkor kevésbé függünk a stratégiai nyersanyagoktól, úgyhogy szertágozó probléma, de hát ténylegesen, és hát ugyanúgy például a víz, mint egy csomó országban, nem áll rendelkezésre, főleg a tiszta víz, amiért aztán háborúkat is indítanak emberek. Tehát nagyon fontos ezeknek a nyersanyagoknak a hasznosítása, vagy hát tudatos hasznosítása.
Az akkumulátorokat említette ön itt, és adja magát az elektromos autóhoz való viszonyítás. Ugye arról beszélünk, hogy azért, hogy energiahatékonyabbak legyünk, azért, hogy környezettudatosabban éljünk, ezért a belső égésű motorú autókat le kell cserélni a környezetbarátabb elektromos autókra, amelyeknek a működéséhez az villanyáram mellett akkumulátorra van szükség, ez tárolja ugye a villamos energiát, tehát akkor ez sem jó megoldás?
Nem mindenre jó megoldás, tehát ha mindenkinek a garázsában elektromos áll, az nem biztos, hogy hatékony nyersanyag vagy anyaghasznosítás, de közlekedésben áttérünk a elektromos meghajtású buszokra és vonatokra. Fiataloknál népszerű jármű megosztással, tehát én unokaöcsém Brüsszelben vagy a kollégáim Londonban nem vásárolnak maguknak autót, hanem belépnek egy klubba, hogy amikor hetente, két hetente autóval akarnak közlekedni, vagy bevásárolni, vagy kirándulni, akkor a közös autók közül egyet kiválasztanak és elvisznek magukat. Tehát nem státuszszimbólum az autó, bár egy Tesla autó vásárlása a státuszszimbólum is lehet, de most már visszaesett a Tesla iránti kereslet, úgyhogy ez is egy komplex probléma, hogy mikor érdemes, mikor nem, de hát az igen, a világ abban az irányban halad, hogy elektromos autókkal járunk egyre inkább.
Mennyire vagyunk mi messze évben kifejezve egy ilyen közösségi közlekedéstől, vagy a car sharingtől?
Hát valószínűleg, hogy sose lesz 100%-os, de itt Budapesten, és hát nem tudom, hogy a erdélyi nagyvárosokban hogy van, a fiatalok mesősem szerint 10-15%-a már a carsharinget használja, lakosságilag talán 1-2% lehet, de hát terjed. Nem vagyok jós, hogy megjósoljam, hogy 10 vagy 20 év után fog többségében lenni a carsharing, de valószínűleg tartom, hogy 20 év múlva bizonyára több lesz, aki carsharing és nem saját autóhasználat.
Ha már itt a jövőről beszélünk, akkor elegendő csak napelemekről, szélerőművekről, hőszivattyúkról és ilyen különféle megújuló energiát termelő egységekről beszélni, vagy ezeknél sokkal összetettebb megoldásokat kellene kidolgozni, kiépíteni a tudatos és megfontolt energiafelhasználás érdekében? Tehát hogyan segíthetnek az új technológiák az energiahatékonyságnak a javításában?
Hát összetett rendszerekben kell gondolkodni, tehát ezek a megújulóknak a használata az fontos, de hát a tárolásról, az eljuttatásról is kell gondoskodni, illetve hát most választottak be egy Innovative Fund for Net Zero Technologies kutatási program bíráló bizottságába, tehát az Európai Unió támogatja ezeket a kutatásokat, hogy zéró kibocsátású technológiákat dolgozzunk ki, és egyre kevesebb energiát használjunk. Úgyhogy, és ha már reklámozok, akkor a régi munkahelyem az RBRD-nek is van egy Green Economy Transition programja, ahol lehet kedvezményes kölcsönöket szerezni ilyen projektekre, úgyhogy az iparnak is át kell állnia a kisebb kibocsátás, illetve át a nulla kibocsátásra. Mint ahogy az épületeknél is, hát 2050-re a zéró kibocsátásokra, passzív házakra kell átállnunk, de 2030-ra is már egy jóval kisebb energiafelhasználású épületparkot kellene átalakítani az épületeinket, ami hát egy nagyon nehéz ügy. Az előbb említettem ezt a Renault Invest projektet. Itt egy osztrák és egy szlovén társaság, illetve hat társaságban álló konzorcium tagjaként vizsgáljuk azokat a lehetőségeket, hogy tudjuk felgyorsítani a lakásfelújítási programot, illetve épületfelújítást, tehát a kereskedelmi épületeket és középületeket is szeretnénk felújítani. A jelenlegi évente 1-2%-os felújítás az Ausztriában is 50 évben talán, mire felújítanánk az összes épületet. Tehát egy komoly erőfeszítést igényel, keressük a megoldásokat mindenképpen.
Szó volt itt már arról, hogy nem csak a környezetvédelmi okok szólnak a fosszilis energiáknak az elhagyása mellett, nagy mértékben függünk az orosz energiahordozóktól, vagy függtünk, ami nemzetbiztonsági szempontból is kockázatos. Beszéljünk egy picit arról, hogy milyen alternatíváink vannak. Nagyon sokan sok mindenre elektromos áramot használnak. Ez mennyire alternatíva az elektromos áram például?
Hát alternatíva például, a feleségemmel beszélgettem, hogy a főzés mennyire jobban szabályozható, hogyha villanytűzhelyen főzünk, és nem gáztűzhelyen. A fűtésben és hűtésben is sokkal jobban mert most a házunkban ki kellett cserélnünk a központi berendezést, és egy sokkal hatékonyabbat sikerült vásárolni, ráadásul még geotermikus energiát is tudunk hasznosítani, tehát az elektromos felhasználás az mindenképpen a jövő. Az előzetes kérdésekben fölmerült az atomenergia, hát az atomenergia legnehezebb ilyen villamos energia termelő, mert és nem rugalmas, tehát nem akkor termeli, amikor fogyasztjuk, hanem zsinórban éjjel-nappal. Másrészt óriási beruházás, amivel megterheljük az utókort, a gyermekeinket, hogy törvessék ezeket, hogy fizessék vissza ezeket a kölcsönöket, és hát nem utolsó sorban az atom hulladék elhelyezés még nem megoldott, tehát még mindig elássuk olyan helyekre, ahol reméljük, hogy nem szivárok ki, nem szennyez, de hát ezek nem megoldott kérdések, úgyhogy az atomenergiát bármennyire is a magyar, nem tudom, hogy Romániában, hogy a vélekednek róla, de a magyar közvélemény vagy kormányzat megújuló energiának titulálja.
Hát Romániában is jó véleménnyel vannak az atomenergiáról. Mini atomreaktorok létesítésében gondolkodik a román kormány.
Hát zsinór termelésre alkalmazza, mondom, az atomhulladék elhelyezése még nem megoldott, és a óriási bekerülési költség miatt a finanszírozása sem megoldott.
Igen, de hát arról is beszélni kell, hogy a megújuló energiákkal nem lehet olyan egyenletesen, nyilván környezetbarátabb módon lehet energiát termelni, de hogy nem egyenletes, nem mindig süt a nap, igen, nem mindig fúj a szél.
Ez így igaz. Igen, tehát komplex módon kell megoldani az energiaellátást. Ebben nem azt mondom, hogy az atomenergiának nem lehet szerepe, de nem lehet döntő szerepe, tehát nem tudja az atomenergia se biztosítani a villamos energiatermelés nagy részét, egy kisebb részét, igen, természetes.
Szó volt itt korábban az épület felújításról, és nyilván az épület felújítások energiahatékony tételének az egyik akadálya a tájékozatlanság, de hogy a másik akadálya az a pénz, az anyagi. Az energia takarékosságot azt mindenképpen szolidaritással kell ötvözni, értem ez alatt, hogy az állam, az Európai Unió az segítsen az épületek energiahatékonyságának a növelésében?
Hát, ahogy az előbb beszéltünk az energiaszegénységről, tehát a szociális problémákról, itt mindenképpen az államnak szerepet kell vállalnia. Az Magyarországon is, és gondolom Romániában is megoldott, hogy aki elég gazdag és új épületeket beköltözik, az annak van pénze passzív házat építeni, és takarékosan használja az energiát a lakása vagy háza üzemeltetéséhez. Tehát komplex megoldásra van itt is szükség, tehát kell a piacnak komoly szerepet biztosítani, ugyanakkor az államnak is szerepet kell vállalnia. Ami nem csak a kedvezményes kölcsönök, hanem a tájékozódással, adókedvezmények, a szakemberképzés oldalán is nagyon fontos szerepeket kell vállalni az államnak, úgyhogy igenis együtt kell működni a magánszektornak és az államnak.
Ejtsünk szót egy picit az iparról is. Szó volt arról, hogy energia hatékonyan élni, a karbonlábnyomot csökkenteni annak érdekében, hogy védjük a környezetünket. A klímaváltozás kríziséről nagyon sokat beszélünk itt a Marosvásárhelyi Rádióban is. Elhangzott az is, hogy a változáshoz politikai akaratra van szükség. De az állampolgároknak a nagy része, amikor a nyilván környezetvédő mindaddig, amíg nem kell a saját kényelmét feladja, a saját jólétét feladja, és ilyenkor azt mondja, hogy de hát én, az én kis házam, az én kis autóm szennyez, hát ott van az ipar. Előbb ők, legyen egy olyan világ, amikor nem látom a füstölő gyárkéményeket, és akkor majd én is energia hatékonyabban fogok élni. Mi a válasz ezekre?
Hát erre sincs egyértelmű válasz. Hát az Európai Unió már bevezette a carbon tax-re, tehát a szén-dioxid kibocsátás adót kell fizetni, vagy ellensúlyozni kell például carbon sequestration, tehát olyan mezőgazdaság, olyan erdészet, amelyik karbon megkötő. De hát ez egy hosszú folyamat, és a másik pedig az, hogy attól, hogy az európai cementgyárokat és vaskohókat elüldözzük azzal, hogy nagy adót fizessenek, attól még Kínában, Indiában ugyanúgy szennyezik a környezetet, és hát mivel a szén-dioxid kibocsátás az olyan, hogy az egész földkerekségen mindenhol egyformán keletkeznek, vagy vastagítják az üvegházi gázokat, ezért nemzetközileg elfogadható, vagy együttműködési megoldásnak kell születni, ami hát még messze van a valóságtól. Tehát igen, az egyik dolog az, hogy Magyarországon és Romániában a szegény, vagy egy egyszerű polgár azt mondja, hogy mások jobban szennyeznek, miért pont az én szennyezésemet adóztatják meg, de a harmadik világ országaiban pedig azt mondják, hogy hát eddig az európaiak szennyeztek, meg az amerikaiak most meg engedjék meg, hogy mi szennyezzünk. Úgyhogy itt komoly együttműködésre és nemzetközi egyezményekre van szükség.
Az egyezmények azok megvannak, az ENSZ klímacsúcsán nagyon-nagyon sok mindenben megegyeznek. Itt az a kérdés, hogy az egyezményeken túl van-e konkrét cselekvés?
Nagy fiaskó volt ez a COP28, a dubai megbeszélés, mert kiderült, hogy senki nem hajlandó igazi áldozatokra. Igény van, tehát azt mondom inkább, hogy sokan fölmérték ennek a szükségszerűségét, de kevesen hajlandók ez ügyben áldozatot hozni.
Ki kell áldozatot hozzon, ha már áldozat hozásról beszélünk? A politikum kell meghozza az áldozatot, és még akár a népszerűségvesztéssel is számolnia, nyilván ezt egyetlen egy politikus sem fogja bevállalni. Az állampolgár kell áldozatot hozzon, és a saját kényelmét kell feladja. Ki kell áldozatot hozzon?
Hát elsősorban az állampolgár, aki megválasztja a politikusokat, és igenis a politikusok is fogják vállalni az eddig népszerűtlennek tűnő intézkedéseket, amikor rájönnek, hogy ezzel szavazatokat és jó indulatot vásárolnak, hogyha hajlandók olyan intézkedéseket hozni, ami javítja az együttműködést a üvegházi gáz kibocsátás csökkentésben. Vannak gazdag országok, akik hajlandók erre áldozni, hogy egy kevésbé gazdag országban végeznek beruházásokat a üvegházi kibocsátás csökkentésre. Én is dolgoztam tanácsadóként a Holland Fejlesztési Banknál, akik nem Hollandiában, hanem Indiában látják annak a hatékonyabb megvalósítását, hogy csökkentik az üvegházi gázot, és pont az energiatakarékosságot, egy cukorgyárat és egy nitrogénnitrátgyárat modernizálását végeztük, vagy hát ahhoz adtunk tanácsot, és nagyon jó eredményeket értünk el. Hát persze ez csepp a tengerben, de ilyen együttműködésekre van szükség.
Beszélgetésünk zárásaként a tudatos és megfontolt energiafelhasználás az pénzkérdés, vagy pedig, ahogy a tudatos és megfontolt szavakban is benne van, sokkal inkább a fejünkben és nem pedig a zsebünkben kell változás történjen?
Igen, a szemléleti kérdés. Hát persze anyagi vonzata is vannak, de amíg a szemléletünk nem változik, addig a anyagi forrásainkat sem fogjuk átcsoportosítani. Ebből a szempontból hát nem akarok nagyon hazabeszélni, hogy a levegő munkacsoporttal próbálunk ilyen kampányokat, és hát gondolom Romániában is sok ilyen szervezet van, akik környezet tudatosabb életmódot hirdetnek, és ilyen kampányokat folytatnak, úgyhogy ezeket a csoportokat kellene támogatni.
Bulkai Dénes, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank volt vezető környezetvédelmi tanácsadója, a Levegő munkacsoporttal elnöke. Köszönöm a beszélgetést!